a Lukács evangéliumának a 19. részének a 28-tól a 44-ig terjedő versei lesznek. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfágéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szembe fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamácsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek. Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Amikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve felhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta nekik. Mester, utasíts rendbe tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak, körülötted körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaid, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátásod idején.
Nagyon örülünk, hogy ismét tudunk így találkozni. Remélem, hogy most az évek folyamán egy kicsit jobban megtanuljunk, hogyan használni a technológiát. Még mindig van olyan, amit tudunk tanulni, például most. Nem jól bevezettünk azt, hogy a két ének között lesz egy kis plusz program a gyerekeknek, de örülünk, hogy azt a lehetőséget adtunk a gyerekeknek, és most kérjünk az Isten segítséget, hogy tudunk megtanulni az ő igéjéből, forduljunk az Úrhoz imádságban, imádkozunk. Édesatyunk, örülünk, hogy a mai napon különböző helyszíneken tudunk ünnepelni a virágvasárnapot. Tudunk ünnepelni azt a napot, amikor te bevonultál Jeruzsálembe. Kérjünk, hogy segíts minket most, amikor egy kicsit tanulmányozunk ezt a történet, hogy tudunk tanulni ebből, és tudunk látni azt az üzenetet, amit te adsz nekünk. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Egy pár héttel ezelőtt volt lehetőségünk ott állni Jeruzsálemben, ott álltunk az olajfán hegyen, és hoztam magammal valamit. Itt lehet látni azt, hogy ez egy pár ág az olajfákról, és azért mutatom ezt, mert én azt látom az, hogy mi ott voltunk, egy kicsit más szemszögből olvasom az igét most, mert egy kicsit jobban értem azt a képet, amit olvasunk itt ebben a helyzetben. Ez igaz sok helyzetben az életünkben, amikor olvasunk az igét. Tegyünk fel, hogy én mesélném nektek valamit Los Angelesről, és én hívném téged arra a gyülekezetre, ahova én jártam Los Angelesben. És tegyünk fel, hogy te ott laksz Huntington Beach-ben, és én azt mondtam neked, hogy menj fel a 405-ösre, utána menj el a 11-esre, és utána a Dodger Stadium-nál menj el át az 5-ösre, és menj el Burbank-ig. Ha én ezt mondanám az átlag embernek itt Budapesten ma délelőtt, úgy nézned rám, hogy Monty, miről beszélsz? nem ismerem ezeket az utakat, teljesen idegen nekem. És ugyanaz a helyzet most, amikor mi olvasunk arról, hogy Jézus indult Betániából, és ő ment Jeruzsálembe. Én próbáltam átgondolni egy olyan képet, ami esetleg segítene minket látni, hogy mi volt a helyzet. Tegyünk fel, hogy itt Budapesten, a Vár negyed, a Vár hegy, az kb. Ugyanolyan, mint az egész jeruzsálemi város. Nem lényegesen nagyobb, mint a Vár rész ebben a városban. És ha mi gondolkodunk a Betániáról, akkor az lenne a Gellért hegy túloldalon, kb. Ahol a kostolani dezsertér van. So nem olyan nagy távolság a Betánia, Jeruzsálem indult Betániából, akkor ott volt egy hatalmas nagy hegy előtte, az Olajfa hegye. És akkor volt lehetőség körbe menni, vagy átmenni, mi nem tudjunk pontosan ebben a történet, hogyan történt ez, és amikor fölment a hegyre, valamikor az Olajfa hegyre, mert látjuk, hogy onnan ő tudta látni az egész Jeruzsálem városát. És ott van a Kidron völgy, ahogyan az ember kell leérni az egyik hegyről, és utána fölmenni Jeruzsálem felé, és majd ebben a történetben tovább fogunk látni azt, hogy ez hogyan történt ebben a helyzetben. Egy pár dolgot szeretnék kiemelni ebből a történetből, ahogyan láttunk a gyerek Isten tiszteleten is, hallottunk arról, hogy a tanítványok kellett menni egy számar csíkóért. És tudnunk sok mindent mondani erről, a számar csíkóról, tudnunk mondani azt, hogy az Ószövetségben már volt olyan profécia arról, hogy a Mesiás egy számar csíkó háton fog bevonulni Jeruzsálembe. Nem fogunk belemenni abba, azt is tudnunk mondani, ahogyan elhangzott azt, hogy miért egy számar háton. Mert mi látjunk azt, ahogyan az emberek viseltek, ahogyan letettek a felső ruhákat, ahogyan letettek a palma ágak az utcán, hogy valahogyan úgy tiszteltek Jézus ebben a helyzetben, mint egy király. És az az érdekes, hogy gyakran egy király egy lóháton bevonult egy városba, egy háború után, de ebben a helyzetben, amikor Jézus ment be Jeruzsálembe, ő a számárháton ment be, és a számárháton, amikor egy király így utazott, akkor volt egy olyan gondolat, hogy ez a király a békességet hangsúlyoz, és nem a háború. És látjuk azt, hogy Jézus ebben a helyzetben hangsúlyozta azt, hogy ő békességet hoz. Amikor Jézus mondta a tanítványoknak, hogy be kell menni a szomszéd faluba, és elhozni a számár, akkor mondta, hogy oda kell menni, kikörtni és elhozni. Mi nem tudjunk, hogy Jézus előre ezt megbeszélt a tulajdonossal, hogy ő oda fog küldeni valaki, de az egyik, amit tudjunk, az, hogy az ember, akinek volt a számár tulajdona, valami formában ismerte Jézust. Az, hogy meg volt beszélve, vagy nem, azt nem tudjuk. De amikor volt az, hogy a tulajdonosok kérdezték azt, hogy hova viszel, akkor az a válasz az volt, hogy az Úrnak van szüksége rá. És akkor, ha megbeszélve, vagy nem volt megbeszélve, akitől elvittek a számár, tudta az, hogy ez valami, ami kell Jézusnak. És ez a tulajdonosok. Ők azt mondnak, hogy ha kell Jézusnak, én szívesen odaadom. És egy kicsit, egy hasonló kérdést kell fölteni magunknak. Mi az, ami van nekem, ami kell Jézusnak? Mi az, amit én tudok adni, és lehet, hogy még inkább kell fölteni azt a kérdést az, hogy mire van szüksége. Mi az, amit ő kér tőlünk. És az, amit ő kér tőlünk, azt oda kell adni, azt a képességet, azt a lelki ajándékot. Nagy öröm nekem az utolsó hetekben, amikor próbáljunk tanulni ezt az új dolgot az internettel, hogy hogyan tudunk csinálni az Isten tiszteletet. És az a nagy öröm, hogy nagyon sok ember kell előre készülni. Nagyon sok ember kell segíteni a zene részrel, a technológia részrel, a különböző részekkel, hogy megvalósuljon ezt a vasárnapi délelőtti alkalom. És jó látni azt, hogy ezek az emberek, ezek a fiatalok föltesznek a kérdést, hogy az Úrnak van szüksége rá, hogy én mit tudok kínálni abból a képességeimből, ami van. És tudjunk ebben a nehéz időszakban, hogy nagyon sok ember nehéz helyzetben van. És fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy én hogyan tudok segíteni másoknak. Mi az, amit én önkéntesként tudok csinálni, tudok adni, keresni kell a lehetőségeket, hogy mi az, amit Isten vár tőlünk, és mi örömmel odaadjunk azt. Ha folytatjunk, látjunk, ahogyan Jézus bevonult Jeruzsálembe, volt egy nagy tömeg. Azt látjunk, hogy volt a tömeg, aki jött mögötte, és az a tömeg, aki jött mögötte, azok sok ember, aki együtt utazott esetleg Jézussal Galileából föl Jeruzsálembe, és ott a szokásuk szerint ők táboroztak Betániába, ahogyan a szokásuk volt évről évre. És ezek az emberek megismertek Jézus, és nagyon sokan ebből a tömeg részből elfogadtak őt, és tiszteltek őt. Volt egy másik réteg emberek, akik jöttek le Jeruzsálemből Jézus fele. Ezekben inkább egy kis kíváncsiság volt, de volt olyan a farizeusok között, aki azt mondja, hogy itt nem igazán jó szándékkal odajöttek, inkább kérdésekkel és ilyesmivel, de mégis azon a napon a tömeg lényeges része, ők vártak egy királyt. A kérdés, amit fel kell tennünk, hogy az a tömeg nagyobb része milyen királyt vártak. És azt kell látnunk és megértenünk, hogy a legtöbb ember egy földi királyt vártak. Ők egy olyan királyt vártak, aki fog biztosítani politikai függetlenség neki, aki fog biztosítani gazdasági jólét neki, aki fog adni neki egy könnyebb élete. Ezek az emberek, amikor ők vártak a királyt, amikor ők vártak Jézus, lényegében teljesen önző célokkal vártak ezt a királyt. És ők föltettek a kérdést az, hogy ha ő lesz a király, hogyan lesz jobb nekem? A Jézus elképzelése egy kicsit más volt. Ő nem várta azt, hogy az emberek önző célból fordulnak hozzá, hanem az volt az ő célja, hogy ők elismernek őt, hogy ő valóban kicsoda. Hogy elismernek, hogy ő a mindenható Isten, ő a teremtő. És ezzel ő azt várta, hogy az emberek leborulnak előtte. Nem azért, mert kapnak, hanem azért, mert ő az Úr. Fontos, hogy mi vizsgáljuk a saját életünket, és mi fölteszünk a kérdést, hogy én miért fordulok Jézushoz. Én fordulok Jézushoz, az én önző kívánságom miatt, hogy én többet kapok, vagy én úgy fordulok hozzá, hogy én ismerem magamat, és én azt mondom neki, hogy te legyél az Úr az én életemben. Három hete, amikor ott álltunk az olajfahegy tetején, és mi is tudtunk átnézni a városba, és látni Jeruzsálemot. Mi egy kicsit más láttunk, mint Jézus látott 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus átnézte azon a völgyen, és látta a várost, ő látta a templomot. Mi nem látjunk azt a templomot, mert ahogyan olvasunk itt egy pár versen később, a 43. és 44. versben, azt a templom elpusztították Jézus után 70-ben. Éveken keresztül nem állt semmi ott, de manapság egy iszlám maszk ott van azon a helyen, ahol a templom volt, és mi azt láttunk. És amikor én azt láttam, gondolkoztam arról, amit Jézus tett, amikor ő ott volt a hegyen. És amikor ő látta Jeruzsálemot, ő azt mondja, hogy ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem. És amikor ő látta Jeruzsálemot, ő nem gondolt főleg a templomról, ő nem gondolt a városi falakról, ő nem gondolt az épületekről, hanem ő gondolta az ő népéről. És Jézus azért sírva fakadt, mert ő éveken keresztül mindent megtett, azért, hogy ez a nép tudna megismerni őt. És ahelyett, hogy ezeket az emberek fordultak hozzá, pont az ellenkezőt tették. És a mi életünkben is, mindnyájunk életünkben vannak olyan embereket, akit mi nagyon szeretünk. És mi annyira szeretünk őket, hogy vannak olyan, amikor mi majdnem sírva fakadunk. Mert mi azt látjunk, hogy ők lázadnak Isten ellen. És a saját életünk, a saját döntések miatt ők amiatt fölöslegesen szenvednek, és van olyan fájdalmak az életünkben. Mi tudunk-e, amikor mi gondolkodunk azok az emberekről, akik mi szeretünk? Mi tudunk hasonlóképpen, mint Jézus, mi tudunk-e sírni? Mi tudunk olyan mélyen vágyakodni, hogy ő tudnak megismerni az Urat. Máskor az élet, Jézus életében mi azt olvasunk a Máté evangélium a 9. rész a 26. versben, hogy amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötrettek és elesettek voltak, mint juhok pásztor nélkül. Amikor mi körülnézünk, és mi látjunk azokat az embereket, akit mi valóban szeretünk. Van olyan, akit mi látjunk, aki szinte pásztor nélkül. Van olyan, akit mi látjunk, aki nem az, aki leborul az Úr előtt. Szerintem fontos, hogy mi ilyen helyzetünkben tudunk imádkozni ezek az emberekért. És tudunk kérni azt, hogy Isten nyitsd ki az ő szemünket. Nyitsd ki az ő szívüket, hogy ők tudnak látni a királyt. Egy számar hattam. És tudnak leborulni előtte. Reméljünk, hogy most virágvasárnapon mi tudunk látni a valódi királyt, és tudunk leborulni előtte. Imádkozunk. Édes Atyán, köszönöm, hogy én egy kicsit másképpen látom ezt az igé szakasz most, mert ott álltam azon a helyen, ahol Jézus állt 2000 évvel ezelőtt. És egy kicsit tudok jobban megérteni, mi volt benne, és mit látott. Kérem, hogy nyitsd ki a mi szemünket. Nyitsd ki a mi szemünket, hogy mi tudunk látni téged, amilyen valóban vagy. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen. Mindjárt fogunk folytatni az Isten tiszteletet énekkel, és utána, ahogyan van szokás a mi gyülekezetünkben, és nagyon sok más gyülekezetben, az első vasárnap, egy hónapban mi ünnepeljünk az úrvacsorát. És tudom, hogy ezzel a technológiával ez egy kicsit idegen lesz, de mégis az ének után mi próbáljunk valami formában együtt ünnepelni az úrvacsorára. Szóval szeretnék kérni, hogy most, amikor énekeljünk, így próbáljunk készülni erre a folytatásra. Énekeljünk. Ma a világ szerte az emberek, akik összegyűlnek, mint hívő közösségek, keresnek azt a módot, hogy hogyan tudunk ebben a rendkívüli helyzetben alkalmazni és gyakorolni azokat a hagyományok, amit mi rendszeresen gyakoroljunk. És az úrvacsora az az egyik része egy keresztény ember életében, amikor mi összejövünk, és mi emlékezünk arra, amit Jézus tett értünk. Mi most az első napon vagyunk a nagy héten, és ha mi végigmenjünk azon a történeten, mi azt látjunk, hogy érdekes módon a Páska ünnepet a zsidók a csütörtöki estét és a péntek estét ünnepeltek. Volt olyan emberek, akik a csütörtök este, volt olyan, aki a péntek este, és azt látjuk, hogy a Biblia történetben Jézus az ő tanítványaival, ők ünnepeltek az úrvacsora a csütörtök estén, és utána a péntek délután és estén volt az, amikor Jézus lett a valódi báran, és ő lett az áldozat azon a péntek este páskán. De mi most csak egy percre szeretnék visszamenni arra a csütörtök estére, amikor Jézus együtt volt a tanítványokkal, olvasom azt az útmutatást, amit Jézus adott a tanítványoknak. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elrótatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyetek, egyetek, ez az én testem, ami ti értetek, töritek, megtöritek, ezt cselekedjetek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjetek, valamennyiszor isztetek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszor eszitek e kenyeret, és iszatok e poharat, az Úrnak hálát hirdesetek, amíg eljön. Szeretnék most valami lehetőséget adni, ünnepelni az úrvacsorát. Van olyan emberek, akik tudták, hogy ezt fogunk csinálni, és esetleg tudtad előkészíteni a kenyér és a bort. Valószínűleg van sokan, akinek nem volt egy ilyen lehetőség. Az nem probléma. Mert a lényeg, amikor mi fogjunk a kenyeret, és mi veszünk a bort a mi kezünkbe, mi azt látjunk a jelek által, azt, amit az Úr csinált értünk. Az, hogy ő adta az ő testét, az, hogy ő adta az ő véret, hogy mi tudunk élni. Nem azért, mert mi méltóak vagyunk, hanem azért, mert Jézus Krisztus az egyetlen méltó barán. Ő annyira szeretett minket, hogy ő adta az ő életet értünk. Szeretnék adni egy lehetőséget most, hogy csendben imádkozunk, és utána vezetem a csend után, hogy együtt imádkozunk a mi atyánk. Csendben imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ha van lehetőséged, most lehet venni a kenyérből, ha nem, csak lehet imádkozó szívvel gondolkozni arról, amit az Úr tett értünk. Amikor azon az utolsó estén, amikor együtt volt a tanítványom, vette a kenyeret és megette. Ez a Krisztus teste. Hasonlóképpen vette a poharat, miután imádkoztak, osztotta a tanítványokkal, és ő azt mondja, hogy ez az én vérem. Így adjuk. Édes atyánk, hálát adunk neked, hogy te vállaltad azt a nagyon nehéz utat. Nem a virág vasnapi utat, hanem a nagy pénteki utat. Köszönjünk, hogy te vállaltad az utat miattunk és értünk. És köszönjünk, hogy te adtál életet nekünk, új életet, bőséges életet, örök életet nekünk. Köszönjünk, hogy te vagy a mi megváltunk. Fogadjunk meg, meg most az Úr áldását. Örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. A dicsőség pedig Istenünké, az Atyánké, örökön öröké. Amen.